Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, programokat fogunk ajánlani, méghozzá az 5-ös 10 programjait, és itt van a vonalban Szebeni Dóra, az 5-ös 10 vezérigazgatója. Szia Dóri, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szerbusz András, köszönöm szépen a lehetőséget.
Ugye a júniusra fókuszálunk, az első nyári hónapra, ami azért is érdekes, mert ugye hát iskola még van, legalábbis az első felében, de az embernek már van egy ilyen nagyon erős nyári feelingje, meg hát valószínűleg sokkal jobb idő lesz, mint most ebben a furcsa májusban. Azt gondoltuk, hogy kiemelünk egy-két izgalmas dolgot. Én rögtön bele is vágnék, illetve kérdeznék is, mert hogy ti Tony Curtis napot tartotok, illetve pontosabban Tony Curtis emlékév van, hiszen 100 éve született, hát a fiatalabbak kedvére el kell, hogy mondjuk, hogy egy amerikai színészről volt szó, vagy van szó, akinek magyar ősei voltak, ő már Amerikában született, de azt hiszem, hogy az édesapja Máté Szalkai, anyukája meg talán a Felvidékről származik, de a lényeg az, hogy egy, hát tulajdonképpen egy világsztár volt a maga idejében, de hát az igazság, hogy inkább a szüleink generációjának volt a nagy idolja, és akkor születtek hát olyan filmek, mint mit tudom én, a Spartacus, vagy a Van, aki forrón szereti, most hirtelen nem is jött eszembe több. Na de mi köze a Tony Curtisnek hozzátok? Mármint Terézvároshoz.
Igen, Tony Curtis, úgy érezzük, hogy valóban egy olyan jelentős személyiség volt, és a Magyar Hollywood Tanáccsal együtt működik az 5-ös 10, és így merült fel, hogy Tony Curtisnek, aki tényleg egy generációnak a bálványa és a kedvence volt, nagyon kevesen ismerik a fiatalok közül, és muszáj foglalkoznunk vele, nagyon szeretnénk, hogyha a terézvárosi fiatalok is megismernék az ő nevét, meg az ő munkásságát, meg találkoznának olyan filmekkel, amikben ő szerepelt. Elindítottunk egy felhívást is, próbáltuk az itteni fiatalokat rávenni arra, hogy egy Tony Curtis vetélkedőben részt vegyenek, illetve június 1-én az 5-ös 10 színháztermében indítjuk útjára ezt az egész Tony Curtis 100 emlékévet, ugye 2 nappal Tony Curtis 100. születésnapja előtt. De ez egy egész éven át tartó rendezvénysorozat, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt indul ez majd el június 1-ével, és ahogy említette, Máté Szalkai származású, a szülei ott születtek, úgyhogy Máté Szalka polgármestere is részt vesz majd 1-én ezen a beszélgetésen, Hanusi Péter, illetve ugye a Magyar Hollywood Tanács elnöke Bokor Balázs, és még Horváth dr. Fekszi Márta is itt lesz az Origo Film Group ZRT cégvezetője, és a Van, aki forron szereti című nagy klasszikust fogjuk levetíteni, és hát ennek az emlékévnek az eseményeiről beszélgetni, hogy és mint fog ez ugye az év során a továbbiakban bonyolódni.
Marilyn Monroe-val a főszerepben mondok egy másik nevet, ami a fiataloknak nem biztos, hogy ugyanannyit jelent, mint nekünk, de talán a Marilyn még megvan, vagy képekről, és hát Jack Lemmon a partner, ha jól emlékszem, egy zseniális komédiáról van szó.
És hát fontos, hogy a fiatalok megismerjék ezeket a nagy klasszikusokat, mert azért azt gondolom, hogy nem szabad ezt elfelejteni.
Hát igen, már csak azért is nem, mert folyamatosan az új művek és az új dolgok is visszautalnak ezekre a klasszikusokra, tehát van egy csomó olyan popkulturális finomságutalás a mostani művekben, filmekben, zenékben, amik mindig vissza-vissza kacsintanak egy múltbéli nagy alkotásra, tehát ezért is jó ezeket ismerni, hogy értsük azt, ami kortárs.
Igen, a filmek úgyis a szívünk csücskében vannak itt az 5-ös 10-ben. Nagyon sokféle, többféle filmklub is működik, meg sok vetítést tartunk, és ezért is gondoljuk, hogy az idejáró közönségből is lesz elég érdeklődő erre a vetítésre is, de tényleg nagyon szeretnénk, hogyha fiatalok is megjelennének.
Te és ha már a filmnél tartunk, akkor lesz egy kicsit később indul ugyan, de lesz nálatok kertmozi, ugye?
Lesz bizony kertmozi is, nagyon jó hagyománya van már itt, nagyon szerették a múlt évben is a Hunyadi téri kertmozit. Ebben az évben június 21-én indul, ez egy szombati nap, és innentől kezdve gyakorlatilag augusztus végéig minden szombaton este a Hunyadi téren vetítések lesznek, hát jobbnál jobb filmekkel, A macskafogóval fogunk indítani,
Ha.
mert ezt egyszerűen nem tudjuk kihagyni, annyira szeretjük, megszavazták itt a kollégák, de lesz ebben a vetítésben a Men in Black-től kezdve magyar filmekig, Futni mentem, egészséges erotika, tabu, lesz benne zenés film, a Hair, Pretty Woman, Jumanji, hogy családi filmek is legyenek, az Ördög Prádát visel, és nyilván a Hogyan tudnék élni nélküled, mint ugye a most nagyon kedvelt
Igen.
magyar filmkörből, hogy ne maradjon ki semmi, ami fontos. Szerintem, aki szombat este a Hunyadi téren jár, az nagyon fogja élvezni ezt a vetítés sorozatot.
Nagyon klassz. De ez megelőzi még ugye a ti nagy napotok, Terézváros napja, június 6-án. Én el kell, hogy áruljam őszintén neked és a hallgatóknak, hogy én tavaly, amikor erről beszélgettünk, hát én fölkutattam az összes lexikont, én mindent megnéztem, én egyszerűen nem tudtam rájönni, hogy miért pont június 6-a. Aztán persze volt egy pont, ahol leesett a tantusz, hogy Terézváros az a 6. kerület, de tényleg elment vele egy órám.
Igen, hát a Hunyadi téren, ha már a Hunyadi térről beszélünk, 6. hó 6, a 6. kerület napja, egy kicsi számmisztika, semmi egyéb nincs ebben. 6. hó 6-án lesz a 6. kerület napja a Hunyadi téren, ez egy egész napos ünnep lesz, délelőtt a gyerekeknek szóló programmal, délután terézvárosi iskolák is bemutatkoznak, aztán lesz itt bohóc műsor, meg előadás Katona Csaba történésszel, Földes Eszterrel, ugye természetesen Terézvárosról, hiszen mégiscsak Terézváros napját ünnepeljük. A Swing koncert és a Szeder koncert folytatja és zárja a délutánt. Majsai Gábort várjuk ide, és este 8-kor kezdődik a Szeder koncert, ami szerintem egy nagyon izgalmas és jó kis napot zár majd. És persze a hozzá kapcsolódó családi óriás táblajátékok egész nap elérhetőek lesznek. Itt lesz Kádár Ferkó fotószínháza, aki még ezzel nem találkozott, javaslom, jöjjön el. Nagyon vicces és nagyon izgalmas.
És hát már nem is mondjuk, hiszen szinte természetes, de azért fontos aláhúzni, hogy minden program ingyenes.
A Hunyadi téren természetesen minden program ingyenes, a vetítésektől kezdve Terézváros napjáig, így van.
Volt nektek egy izgi hónapotok, ez volt a női hónap, illetve tulajdonképpen a nőnaphoz kapcsolódóan volt ez ugye február-március, valahogy a farsangból átcsaptunk így a lányokhoz, és akkor most ugye lesz apák napja, ez június talán második vasárnapja, június 15, azt hiszem Magyarországon, mert hát ezért ennek nincs olyan nagy hagyománya még, mint az anyák napjának. Sajnos, mondom én ezt, mint kétgyerekes édesapa, de hát bevezetődik lassan-lassan, és akkor ti is ebből az alkalomból egy egész hónapot szenteltek a férfiaknak, meg az apáknak.
Igen, bár ebben a hónapban őszintén meg kell mondanom, nem annyira sok az apákkal foglalkozó program, inkább férfi hónapnak neveztük el ezt a hónapot, a nőnap, illetve női hónap után férfi hónap legyen, mert hogy a férfiak is megérdemlik, hogy foglalkozzunk velük, hirdettünk egy Kalandok apával címmel induló kis rajzversenyt, ahova nagyon sok felül érkeznek még folyamatosan be a rajzok,
de jó.
És ezeket szeretnénk is majd mindet levetíteni, kivetíteni, nem papír alapú kiállítást csinálunk belőle, hanem egy slideshow-t, egy online, egy vetítést magán a rendezvényen,
aha,
ahol majd a díjkiosztót fogjuk tartani, Boridalok koncerttel, rajzokat beküldők meghívásával. Ezt 13-án tervezzük, de előtte, 12-én a kamaraterem előtt, ahol ez a díjkiosztó lesz, Herceg Eszter fotográfus képeiből nyílik egy olyan kiállítás, aminek a címe az, hogy Apák. És nagyon szépen mutatja be azt az élethelyzetet, meg a különböző férfi felmenőkről elmesélt történetekhez kapcsolódó fotókat, amiket az ő interjú alanyai elmeséltek. Úgyhogy ez is az Apák napi programhoz kapcsolódik. És hát 15-ére vasárnapra pedig már kevésbé az apákra koncentrálva egy színházi előadással készülünk, a Füge Produkció és a DEX Színház előadása, a Férfiak Szexuális Világa, ez az előadás címe. És hát ugye számos mű kifejezetten a női lélek ős káoszra emlékeztető misztériumát boncolgatja, de méltatlanul háttérbe szorulnak a férfiak.
Bizony,
úgyhogy
bizony.
A férfiak belső világával foglalkozik ez az előadás, és hát nyilván a komolyság és a vidámság és a mély pszichológiai dráma mind-mind belefér ebbe az előadásba, úgyhogy ez már egy picit komolyabb vizekre evez, ez már nem a boridalos vidám apák napi része ennek a férfi hónapnak. Hát mondjuk, hogy talán ide kapcsolható egy-két olyan programunk is, ami tulajdonképpen a Pride hónap.
Igen, június az világszerte a Pride hónapja.
Így van, világszerte a Pride hónapja. Lesz egy olyan fiatalemberrel egy színházi előadásunk, aminek a címe Sminktippek pánikrohamra, és ezután a monodráma után egy beszélgetés is lesz a témához kapcsolódóan, és lesz egy olyan beszélgetés 25-én, ugye 20-a lesz ez a Sminktippek előadás, és 25-én egy olyan beszélgetés, ami szintén a Pride hónaphoz kapcsolódó program, utána könyvbemutatóval, ismét egy vetítéssel, de ez már nem a benti teremben, és még nem a Hunyadi téren, hanem ez a teraszon lesz, az 5-ös 10-nek a második emeleti teraszán, ez a Közi Simon című filmnek a bemutatása, vetítése lesz szintén ehhez a témához kapcsolódóan.
Hát nagyon izgalmas lesz a június, és azt gondolom, hogy dúskálhat mindenki a programokban, nem csak a terézvárosiak, tehát bárki előtt nyitva áll az 5-ös 10, de a részletekért érdemes fölmenni az 5-ös 10-nek a honlapjára, hiszen ennél sokkal, de sokkal több rendezvény van, de hát nem győztük ezeket mind felsorolni, illetve hát nyilván nem is lett volna erre hely, de az interneten minden föl van. Dóri, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is, és ajánld a programjaitokat, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon értékesek, és nagyon izgalmasak, és ahogy mondtam, hogy tényleg mindenki számára, és minden korosztály számára, családok és egyének és idősek és fiatalok számára vannak rendezvényeik.
Így van, és nagy szeretettel látunk mindenkit, tájékozódni pedig valóban a honlapról és a Facebook oldalról érdemes. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szeberin Dórának, az 5-ös 10 vezérigazgatójának nagyon szépen köszönöm, szervusz.
Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, színházról lesz szó, egész pontosan egy színházról szóló könyvről, amelyet Simon Balázs jegyez. Áramlat a színházban, a részvétel pszichofiziológiája, ezt a címet viseli, és itt is van a szerző a vonalban. Szia Balázs!
Jaj, szia Andris, köszönöm, hogy megszólalhatok a könyvről.
Azért is gondoltam, hogy szólalj meg a könyvről, mert szerintem ez másoknak is érdekes, nem csak azoknak, akik szorosan foglalkoznak színházzal, vagy előadó művészetekkel, mert nagyon sok olyan aspektusa van, ami szerintem az élet más területeit is érinti. Nevezetesen, amit írsz, hogy ami az alcíme a könyvnek, hogy a részvétel pszichofiziológiája, hát a pszichofiziológia az legjobb tudomásom szerint ugye a lelki hatások a testi megnyilvánulása, nem tudom, jól mondom-e.
Igen, igen.
Valami ilyesmi.
Egész pontosan mondtad, igen.
Aha, tehát ilyen értelemben azért ezzel a mindennapi életünkben találkozhatunk, de mégiscsak elsősorban azért azoknak érdekes ez, akik mondjuk színházzal, vagy fiatalokkal, vagy gyerekekkel foglalkoznak. Ugye rólad azt kell tudni, hogy te olyan színházat csinálsz, ami általában nem színházi terekben jön létre.
Igen. Utca Színházi Alkotóközösség, ez a neve annak a szervezetnek, amit most már 18 éve próbálunk itt túljutatni minden hullámvölgyeken és hullámhegyeken. És ebben az utca az nem azt jelenti, hogy feltétlenül csak utcán játszunk, hanem azt, hogy nem olyan helyeken játszunk, ami a színháznak olyan bejáratot vagy kényelmes, hanem olyan helyeket keresünk, ahol a színházat meg kell teremteni még egy külön gesztussal, hogy azokon a helyeken, a utcán, tantermekben, iskolákban, különféle közösségi terekben, hogy ott egy kicsit átváltoztatjuk, vagy megállítjuk az életet egy pillanatra, és egy valami másik fajta üzemmódra próbáljuk az embereket így, hogy mondjam, áttéríteni.
És hát nem csak a helyszín, hanem a személyek is fontosak, tehát nem profi színészekkel dolgoztok.
A legtöbbnyire nem. Igen, de azért dolgozom profi színészekkel is, mostanában egy picit, persze az elmúlt 10 évben egy picit kevesebbet, de azért mindig vannak körülöttem színházi, hivatásos színházművészek, akik valamilyen indokból érdeklődnek ez iránt a
misszió,
ugye,
misszió
igen,
iránt,
nem
mondhatjuk.
Akarok ebben, nem, mert ugye, mert most elkezdünk beszélni az utcaszínházi alkotóközösségről, és akkor végül is tulajdonképpen a könyvről nem fogunk, és az utcaszakasz pedig egy, valóban ennek a könyvnek a hátterét adja az utcaszak. Tehát azon keresztül mutatom be azt, hogy a színház az milyen módon hat a személy és a közösség életére, azokon keresztül, a tapasztalatokon keresztül, amiket mi a társadalom különböző terepein szereztünk, tehát kis településeken, börtönökben, javítónevelőintézetekben, zárt intézetekben, tehát hogy hogyan tud a színház, és most nem feltétlenül a drámapedagógiára kell gondolni, vagy a színházi nevelésre, hanem a színházzal nevelésre, tehát a színház, mint
részvételi
alkotó
színház.
Folyamat, részvételi színház, ez tulajdonképpen igen, és azért is a cím, tehát tulajdonképpen az, hogy vannak a hivatásos színházi emberek, akik beleégnek, meg azt keresik, hogy hogyan tudják ezt mennél inkább kézben tartani, mennél inkább irányítani azt, hogy mi történik velük a színpadon, és más embereknek pedig ez egy egészen tulajdonképpen szinte az ellenkezője, mert ők felszabadulnak ebben, mert ők belelazulnak abban, hogy játszanak, mert ők a közönséggel való találkozásban nem azt méricskélik, hogy ők nekik most mennyire sikerült a közönséget megfogni, hanem egyszerűen azt az érzést élvezik, hogy tulajdonképpen ők valamit megalkottak, valamiben megszólalnak, és akkor az a közönség pedig ezt befogadja. Tehát, hogy ez egy egészen, a részvételiség az egy egészen másfajta színházi hatás, mint a hivatásos színház. Hmm.
Az jutott hirtelen eszembe, anélkül, hogy itt színház történeti mélységekbe mennénk, hogy tulajdonképpen ez azért többé-kevésbé mindig is jelen volt, most itt a középkori passiójátékokra gondolok.
Igen.
Tehát amikor a tisztességes civil polgárokat bevonták egy játékba, mondjuk tette ezt általában az egyház vagy egyházi keretek között, és ennek volt igenis egy ilyen revelációs hatása.
Sőt, a görög színház sem hivatásos színészeket állít. Róma találja föl tulajdonképpen a hivatásos színészt, de a poliszokban a színházat egyrészt a polisz finanszírozza, és az a módszere,
régi
hogy...
szép idők.
Igen, igen, teljes egészében, hogy azok, akik vannak, azok különböző természetesen színházi tehetséggel bíró polgárok, akik arra fél évre, ameddig az aktuális dűnősziát előkészítik, egy fizetést kapnak a polisztól. És a szerzővel együtt, aki szintén rendelkezik polgári foglalkozással, mondjuk leginkább tanító, vagy nyilván valami, tehát a szerző, tehát azért az, hogy például egy költő mennyire számít foglalkozásnak, ez is egy, mondjuk ez egy mellékág. Tehát hogy a saját polgártársamat látom a színpadon, és azt tudom, hogy ő különben milyen, és tudom azt, hogy ő valójában egy velem, és azon a napon, azon a 3 napon, amikor ezeket a drámákat előadják, mert nem egyet adnak elő egy ünnepen, hanem sokkal többet, akkor az valahogy a közösség ünnepe. Tehát a színész és a közönség nincsen úgy elvágva, mint ma.
Uh-huh.
És az, amikor egy részvételi színházi előadást készül, mondjuk egy Csereháti kis településen, vagy a Rákospalotai Leánynevelőben, akkor ott ugyanez a dolog zajlik, hogy akik a színpadon vannak, azok mondjuk az előzetes lánycsoportnak a tagjai, akik most az egész intézmény előtt, a tanárok, a nevelők, a társak és külső vendégek előtt valamit megnyilvánítanak. És akkor ez valahogy egészen más, mint sem, hogy van egy megközelíthetetlen ember, egy amerikai színész egy filmvászonról, vagy a Víg Színház színészei, akit a művészbejáránál lesünk, hogy egy előállásra. Tehát, hogy egészet mondom, tehát ez ugyanannak a botnak, hogy a Grotowski kifejezésével éljek, ugyanannak a botnak két vége.
Uh-huh. Világos. Az áramlat az erre az úgynevezett flow élményre utal? Ezt a kifejezést az utóbbi pár évben tanultuk meg, de valahogy mindenki tudja, hogy mire vonatkozik.
Mi mindent egy kicsit későn tanulunk meg, a flow-t, aki egyébként egy magyar kutató, Csíkszentmihályi Mihály
Igen, igen, igen.
vetett föl ezt, mint kifejezést, ami az áramlat a folyamatosság élménye. Tehát az, hogy valamiben benne vagyok, és az egy folyamatosan fennmaradó pozitív, kicsit erősítő folyamat, ez az áramlat. És ezt a 60-as években hozta ő be a köztudatba, amiben rengeteg olyan szociológus és olyan esztéta is felfigyelt erre a gondolatra, akik a színházat próbálták értelmezni, és rámutattak arra, hogy tulajdonképpen a színház az egy áramlat részesülés az áramlat élményből. Tehát a színházat kifejezetten az áramlat szükséglet, az áramlat tükrözésének a szükséglete, az áramlat, ha én nem vagyok képes olyan szinten áramlatba kerülni, mint mondjuk egy társam a Poliszból, akit kiválasztanak egy szerepre, akkor én valamilyen módon mégis egy kicsit részesülök ebből a folyamatosság élményből, ebből a kicsit magasabb lét és rezgésszámból, amit a színház közben átélhetünk. De áramlatból van még egy másik, amit a mai tudomány az integráció áramlatát emeli ki, tehát az integráció is egy ugyanilyen folyamat élmény, egy önerősítő élmény, ami az agynak és az általa kiterjesztett testnek 9 tartományában tud megvalósulni, és ez az áramlat, ez egy kicsit magasabb színvonalú áramlat, és ez persze, ez az én véleményem, vagy én ezt írom meg ebben a könyvben, hogy én azt gondolom, hogy a flow áramlata, amit mondjuk főzés közben érez az ember, amikor ügyesen és jól kevergeti a dolgokat, és az, amikor mondjuk hosszas felkészüléssel, nagy figyelemmel kiáll a színpadra, és ott egy gondolattában, érzelmeiben, fizikai koordinációjában valami koherens dolgot csinál, akkor az egy integráció, tehát egy egységesülő embernek a közszemléletétele, és annak a lehetősége, hogy ebből az áramlatból részesüljek, hogy mire képes az ember, mit tud az ember, milyen kapacitásai, milyen szélső értékei vannak, és hogy ehhez képest én mennyire vagyok ura önmagamnak, mint amennyire egy színész, vagy egy énekes, vagy egy táncos ura önmagának.
Hát igen, ezért mondtam, hogy nem csak színházzal, meg előadó művészettel foglalkozóknak ajánljuk ezt a könyvet, mert azt gondolom, hogy ezekben a szituációkban mindenki belekerülhet. Téged mi vett rá arra, hogy leírd, vagy megírd ezt a művet? Egyébként a Lármatan kiadó gondozásában jelent meg, és jól tudom, azért ez nem egy fél év alatt készült el, hanem nem. Majdnem 10 év alatt.
Több mint 10 év alatt, végül is ez az én doktori dolgozatomnak a kibővített és a posztdoktori kutatásaimmal kiegészített tulajdonképpen rezüméje valaminek, amit én 2006-ban kezdtem el, pont amikor az Utca Színházi Alkotóközösséget is, és amikor kiléptem elhatároztam, hogy nem szeretnék többet vendégrendezőként dolgozni különféle színházakban országosan, hanem szeretnék valami olyat csinálni, ami egymásra épül, ami megmarad, ami keres, aminek a keresési eredményeit azt a társadalomban azokat tovább lehet érlelni és egymásra lehet építeni benne dolgokat. És ennek a kutatásnak, tehát az, hogy a színháznak mi a pszichológiája, ennek sincsen kutatása, tehát nagyon kevés olyan átfogó, nem tudom, olyan sokrétű mű van, amiben ez világszinten nincsenek, hiányoznak ezek az összehasonlító munkák, a monográfiák a színház pszichológiájáról. Hogy mik azok a kutatások, mert amikor pszichológiáról beszélünk, legtöbbnyire kutatásokról beszélünk, cikkekről, amiben leírja egy kutató, hogy ő arra volt kíváncsi, hogy amikor valaki egy narratívába elmerül, akkor melyik agyterület aktív. És akkor mondjuk ilyen kutatásból van 150 mindenféle részei a színháznak, aztán egyszer kiderül, hogy milyen területek azok, amiket a színház érint. Ezeket föltérképezni, ezeket utána nézni, elolvasni, ezeket a munkákat, utána ezekből készíteni valami egységes, vagy mondani egy palettát, hogy tényleg egyáltalán mi történik, amikor az ember beül egy színházba, mi történik, amikor az ember föláll a színpadra. Tehát ez is megint két dolog, és egy harmadik az, hogy mi történik az ember, amikor bemegy egy drogrehabnak a foglalkoztatójába, és ott olyan emberek vannak, akiknek meg kell osztani ezt a színházi élményt. Tehát, hogy mik azok a pszichológiai folyamatok, amiket ott mozgásba hozunk, hogy jobban tudjuk ezeket alkalmazni. Hogy pontosabban elérjünk az embereknek, tehát, hogy elérje a színház a célját, és hogy pontosabban elérjük azt a közönséget, hogy nem csak, hogy lefoglaljuk, hogy szórakoztassuk, és nem csak, hogy megváltoztassuk, hanem valahogy, hogy érdekelté tegyük őt abban, hogy a színháznak színházba, azzal akarjon valamit csinálni, mert manapság azért eléggé, én azt gondolom, hogy a színház úgy legalábbis van egy van egy értelmiség, van egy olyan réteg, akik szerettek színházba járni, tehát ez kétségtelen, de azért, hogyha megnézzük, akkor azért ez a társadalomnak ez egy kilencede. Én azt gondolom, kb. 1 millió ember az, aki rendszeresen és sokat jár színházba, és a többiek meg lényegesen kevesebbet. És olyan ember, aki pedig mondjuk eljár mondjuk egy improvizációs estre, mert ő szeretne az improvizáció által gazdagodni, mint személy, az meg még kisebb. Miközben a színház az egy olyan alapvető know-how, ami nagyon sok embernek segíthetne élni, nagyon sok embernek segíthetne saját kisebb, nagyobb pszichés problémáit egyáltalán megérteni, földolgozni, a saját életének az eseményeit különböző módon keretezni. Tehát, hogy a színház azért ennél egy jóval nagyobb lehetőség, mint amennyire ma használjuk. És én azt szeretném, hogy valahogy ezt a lehetőséget szeretném bemutatni, hogy miket lehetne még azon kívül, a formákon kívül, amiket mostanában mi ismerünk.
Hát Balázs, szerintem ez sikerült, legalábbis mindenkinek azt ajánljuk, hogy forgass és olvass el az Áramlat a Színházban című könyvet, a Részvétel
pszichofiziológiája
alcímmel, ami a Lármatán kiadó gondozásában jelent meg. Simon Balázs a szerző volt a vendégem, az utcaszak alkotóközösség, az utcaszínházi alkotóközösség alapítója és vezetője. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és bemutattad a könyvet, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok mind a missziódhoz, mind esetleg további művek megírásához. Ha így alakul, akkor szeretettel látunk újra a műsorban.
Nagyon-nagyon köszönöm, András. Igen, kutatások kellenének még. Sok-sok-sok ellenőrzött a kutatás, az legalább olyan nehéz, mint egy jó színházi előadást, mert annyira sok minden kell hozzá, hogy stimmeljen, hogy egy releváns kutatási eredményt tudjunk az emberek elé tárni. Tehát kutatásokra volna szükség még.
Hát így legyen, várjuk akkor a kutatókat. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz.
Nagyon köszönöm.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.